Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok! Folytatjuk Olá Andrea könyvajánlóját, amiben egy pszichológiai mű lesz a téma. Miként lehet pszichológiai válaszokat adni a mesterséges intelligencia és a deepfake hamis valóság érzékelésére, leképzésére? Mi a helyzet az ideálisnak hitt világokkal, amik már a jelenben is megtévesztik embertársainkat? Tari Anna Mária pszichológus válaszol.
Ki boldog ma valójában? Mindig csak az, aki remek szelfikkel bombáz minket és tökéletes képet mutat magáról, amikhez képest a saját életünk leharcoltnak és unalmasnak tűnik. A közösségi média alkalmazásai, az egyre okosabb, tanuló algoritmusok képesek áthangolni a napjainkat, az élettel szembeni elvárások érzelmi alapjait. Az alfa generáció életében az applikációk veszélyei, az Z-generáció boldogtalansága, valamint a felnőtt párkapcsolatokban is tanúsított türelmetlenség és narcisztikus vonások túlzó megjelenése olyan jelenség, amit sok esetben az online térben átélt érzelmek mozgatnak. Olvashatjuk Tari Anna Mária pszichológus, pszichoterapeuta rendkívül érdekes és nagyon fontos könyvében. Hol a boldogság mostanában? AI, deepfake, TikTok, valóság. Ez a címe a könyvnek, és Tari Anna Máriát arról kérdezem most, hogy a mesterséges intelligencia használata mi mindenre szoktat minket, és mi mindenről szoktat le.
Én nagyon egyetértek Jamie Zuskind előtt, sokat idézem a könyvben, ugye ez a Politika jövőben című kötetében, ő elég értelmesen, sőt nagyon okosan és plasztikusan fejezi ki azt, hogy az egy nem feltétlen működő elvárás, hogy egy fejlesztő programozó és a mesterséges intelligencia alkalmazásait megrendelő önmaga céljától nagyon eltelt ügyfél, az ne tévessze szem elől az emberiség egyébként etikai, morális vagy emberi és érzelmi szempontjait. Ez a kettő kezd ketté válni. Ezt én is látom, nyilván minden nap követem azt a fajta online sajtót, amely körülbelül naponta legalább 3 alkalommal ad egy ilyen hip-hip hurrá optimizmus csugalló bejelentést arról, hogy már a mesterséges intelligencia mit is tud. Van egy csomó cikk, amelyik, és a Corvinus Egyetemnek van egyébként egy nagyon jó kutatása, amelyik azt írja le, hogy 2022-ben már, vagy 23 elején ők vizsgáltak kutatásban olyan programozókat, akiktől szeretik volna megtudni, hogy ez a fajta társadalmi etikai szempont, ez felmerül-e, és hát azt tapasztalták, hogy inkább olyan techno-optimizmus van, amelyben a fejlesztő nem érzi saját mondjuk morális kötelességének, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye ismerjük a mondást, hogy a fegyverkereskedő nem felelős azért, hogy ő eladta azt a fegyvert, tehát az felelős, aki aztán elsütötte. És szerintem, ha egy beszélgetés átkerül egy ilyen pontra, ahol az van, hogy most ki a felelős, akkor már régen rossz, mint ahogy szerintem most is régen rossz, mert ehhez a két típusú cikkhez, az, ugye vehetjük a harmadikat, amelyik szerint az emberiség a pusztulásába rohan, és akkor látszik egy tényleg előre rohanás, látszanak újabb és újabb fejlesztései a mesterséges intelligenciának, látszik, hogy a túlkorán az emberek közé leengedett algoritmusoknak sem az átgondolása, sem a tudatos felhasználása, sem a hozzájuk húzható és nagyon szükséges kritikai gondolkodás, mint itt pontjai se jelennek meg, mert hát hisz hogyan is jelenhetnének meg. És akkor ebben a térben szerintem nagyon ijesztő, ezt két napja olvastam, hogy a ChatGPT-nek végső soron az OpenAI, ha megpróbált egy olyan algoritmust beadni, vagy beépíteni, amelyikkel a negatív, mint gonosz, bosszúálló, kiállhatatlan vagy utállak, szóval az ilyen típusú agresszív vagy negatív mondatokat és válaszadást kiküszöbölhető, és nem sikerült a dolog, pont az ellenkezőjére fordult, úgyhogy ilyen formán a chatbot még agresszívabban kezdett válaszolgatni. És hát azt én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy amikor örülünk annak, hogy hurrá, akkor délutánonként unalmas perceinkben, ha még van ilyen egyáltalán, megkérdezünk valamiről egy nagy nyelvi modellt, amelyekből már nyilván szintén több van, akkor a kapott válaszokkal egyébként mit kezdünk? És nem is az a baj, hogy szoktam mondani, idéztem is, és előadásokon is mondom, hogy nekünk is van a baráti körünkben olyan, aki filozófusokat beszéltet és moderáltat a ChatGPT-vel. Tényleg nagyon jó dolog az, ha Kant és Hegel beszélgetnek. Tényleg érdekes tud lenni, főleg, ha tudod, hogy ki volt Kant és Hegel. Ugye ebben az értelemben csak mindig arra szeretnék utalni, hogy hogyha a mesterséges intelligencia segít lerövidíteni gondolkodási utakat, a jó prompt írás az segít lerövidíteni, hogy meg kelljen küzdeni mondjuk a képi mesterséges intelligencia alkalmazásokkal azt, hogy akár megtanulj rajzolni, mert ugye most azt mondhatjuk már, hogy végül is, ha a vizuális művészeteket nézzük, ott se feltétlenül kell rajzolni, mint ahogy nyilván egy zeneszerzőnek se kell tudni zenét szerezni, elég, ha megvan az a program, amivel a helyére húzkodja a hangokat, és egy énekesnek se kell tudni énekelni helyesen, mert az ő hangját is hangonként helyére lehet húzni, akkor azt mondhatjuk, hogy minden olyan dolognak, aminek értéket tulajdonítottunk, annak most lesz egy olyan online térben megtalálható változata, amely szerintem egyáltalán nem biztos, hogy értékes. De minden esetre 20 vagy 25 év alatt én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy az alkalmazás azt ígéri, hogy megspórolhatsz fáradtságos időt, gondolkodást, tanulást, olyan erőfeszítéseket, amelyek a kognitív erőfeszítések táborába vagy csoportjába tartoznak, és hogyha elhisszük, hogy most a 21. században az nekünk jót tesz majd, hogy a fiatal korcsoportot leszoktatjuk a gondolkozásról, mert azt ígérjük, hogy kérdéseire, ha nincsenek is sok, majd abban is segít a chatbot, de a kérdéseire majd remek válaszokat kap, és akkor kicsit úgy, mint a régi vizsgázó, a kölcsönkapott ételsorral elég, ha az aláhúzottakat megtanulja, akkor szerintem óriási hibát vétünk, és szerintem ez egy nagyon ronda dolog a fiatalokkal szemben.
Ráadásul azt írod, ha jól értettem a könyvedből, hogy ez a nem tudás, vagy az erőfeszítés hiánya viszont fölbátorítja az embereket, tehát az online térben ennek az agressziónak, vagy a gyűlölködésnek, vagy a könnyebben odamondok, ennek ez is egy kiváltó oka, hogy igazán megspórolták azt, hogy megtanulják, és bármit mondhatnak.
Hát ezt akár ketté is választhatjuk, hogy azért nő az indulat, az agresszivitás, mert kezdetektől fogva tulajdonképpen az internet biztosította azt a fajta dehumanizált kapcsolódást, amennyiben a másikat nem látod, és akár nickname mögé elbújva azt mondasz, amit akarsz. A klaviatúra, vagy az érintőképernyő mindent elbír, vagy hozzáteszük másik csoportként azt a fajta indulatvezéreltséget, ami a közösségi média felületeken is van, és a mesterséges intelligencia az még inkább fel tud gyorsítani bizonyos különleges körülmények között ilyen impulzusokat. Ugye a közösségi médiában ott a jelenséget azért látjuk, mert már több éve tudjuk, hogy nagyjából 5-6 perc elég ahhoz, hogy az embernek elkezdjen oldódni az önkontrollja. De most, ha egy 40 pluszos embernek oldódik az önkontrollja az online térben, akkor talán még van remény arra, hogy nem feltétlenül ír le olyan dolgot, ami kicsit olyan, mintha egy az egyben kiadná a fésületlen impulzusait. Azért mondtam 40 pluszosant, mert ő az Y generáció tagja, még offline gyerekkorral bír, és mint ilyen, az én határai és bizonyos szempontból az énjének bizonyos, mondjuk így én funkciói, tehát az, amivel az ember fékezni tudja az impulzusokat, az nála azért egy lassú gyerekkorban szocializálódó és formálódó eszközkészlet. Hogyha az generációt nézzük, a 20 éveseket, most hát ők is ballagnak, ugye 95-ös születéssel a 30-as éveik felé, ő náluk azért már sokkal-sokkal nehezebb leállítani ezt az agressziót, hogyha bennük ez hirtelen feltorlódik, és akkor azt látjuk, hogy az Z és aztán az alfa, a kisebbek 2005 utáni generációban kezd nagyon megugrani ugye, az online bullying, az aklatásnak a mennyisége, az agresszió, a fésületlenül kiöntött negatív érzelmeknek egy tulajdonképpen nem korlátozott mennyisége. És akkor A harmadik része a mesterséges intelligencia által létrehozott dolog, a még inkább felnőtteknek, bár nyilván 20 évesek is már most is használják. Hát azok például ugye az az applikáció, ami a te fotódból akár csinál egy levetkőztetettet, mert van ilyen applikáció már, hogy a meglévő ruhás testről leszedi, hogy nagyon pontyolán fogalmazzak a ruhát. Ebből már most van nagyon sok olyan zaklatási eset, amikor maga az áldozat és a szülei is, akár középiskolában nem is tudnak ezzel mit kezdeni, és az embereknek szerintem nagyon nagy hányada nem is tudja, hogy ilyen applikációk léteznek. De ugyanígy áttevődik ez arra, amikor egy chatbot lesz egy olyan barátnő vagy barát, akivel szinte párkapcsolati szintű csetelést lehet folytatni, akit úgy formálhatunk a magunk képére, amilyennek csak akarjuk, így nyilvánvalóan le fog szoktatni ez a működés az empátiáról, a megértésről, a kompromisszumról, amelyeknek a hiánya viszont nagyon meg tud jelenni majd a valós emberi kapcsolatokban. És ez a három tényező, hogy gyorsan lehet, mindent lehet, bármit leírhatok, egy chatbotnak bármit mondhatok, ne gondoljuk, hogy egy ártatlan, vagy semmilyen hatással és következménnyel nem járó működés. Szóval még egy felnőtt korú embernél is, hogyha van egy tér, ahol mindent megtehet, akkor utána egy kicsit össze kell kapnia magát, ha átmegy egy olyan térbe, ahol meg azért ezt így nem lehet. De most azt gondoljuk el, hogy fiatalabb életkorban, na pláne kamasz vagy tinédzserkorban, hogyan várhatjuk egy 16-18-20 évestől, hogyha van egy tér, ahol tényleg szabadon mászkál és kommunikál, akkor ezek után ő, miután nincs olyan szociális tapasztalata, mert egyre kevesebb face-to-face interakció van, amiben ő úgynevezett interpersonális készségeket szerezhetne, hogy kell kommunikálni, mit mondok, hogyan mondok egy térben, hogy ismerem fel egy helyzet kontextusát, hogy milyen hangon szólalhatok meg, hogy mi az, amit kérhetek. Ugye ez az eszköztára az, amely azt biztosítja, hogy én a küszöbön ne kezdjek el úgy szorongani, hogy legszívesebben elrohannék. Tehát az embernek egy élethelyzetben a biztonságos jelenlétét és azt, hogy meg tud szólalni és helyzeteket átlátni, és abban adekvátan működni. Ugye az azért kell ahhoz az a fajta, mondjuk így, önbecsülés és empátia és biztonságérzet, amely ezt lehetővé teszi. De ha jóval több nem valós térben, vagy az online térben átélt élmény van, mint a valósban, akkor szerintem nagy hiba elvárni, hogy a 20 évesnek minden tökéletesen menjen a realitásban. Mitől menne? Se gyakorolva nincs, sem elismerve, sem semmi. Én nagyon sok előadást tartok, ahol nagyon sok szülő és pedagógus szokott jelen lenni, és szoktam arra kitérni, hogy azt már hogyan várjuk, hogy múltszázadi módon kezdjen el alakulni egy személyiség, amely egyébként múltszázadi módon van megkötve, tehát az igényei lassú életre lennének predesztinálva, de hogyha nincs a gyorsulásból visszahúzva, nincsenek olyan családi percek, ahol tényleg nem kell semmit csinálni, akkor ő hogy tanul meg majd önmagával lenni? Ha önmagával nem tud lenni, akkor hogy tanul majd meg másokkal lenni? Ha önmagával bizonytalan az érzelmi kapcsolata, hogy lesz másokkal az, és ha önmagának nehéz a pozitív önértékelés előállítása, akkor miért csodálkozunk majd azon, hogy a közösségi média felületein számtalan posztolással valójában ezt a kívülről be, mondjuk becsatolható infúziót keresi, hogy a külvilág erősítse meg, hogy ő van, és eléggé klassz.
És csak akkor érzi magát élőnek, hogyha így ennyi impulzus éri. És akkor el is érkeztünk egyébként a párkapcsolatokhoz, mert ez egy nagyon-nagyon fontos része a könyvnek, hogy az egyedülálló férfiaknak, nőknek a mesterséges intelligenciát kellene valahogy lebírni, vagy legyőzni, tehát az olyan elvárásokat, amik egy szexcseten edződött férfi elvárásai egy nővel szemben, vagy egy mesterséges intelligencia által gerjesztett partner, amit tud, na azt nem tudja egy élő férfi, szóval ez is kiderül, de ugye még a Tinder is szóba kerül. A ghostingolásról azt írod, ami döbbenetes volt, hogy sokkal rosszabb a ghostingolás, mint a szakítás. Tehát pszichésen sokkal megterhelőbb. Miért?
A szakítás az egy bizonyos értelemben, most vegyünk egy olyan jelenetet, amelyben a szakító felek mégiscsak együtt vannak egy térben, és ez a valóságban történik, és akár 15 évesek, és kicsit még bénázik mindenki, akár 55, és akkor szintén, de hogy mondjuk még ebben a jelenetben legyenek mondatok arra, hogy ne haragudj, nem akarom tovább csinálni a kapcsolatunkat, vagy ne haragudj, szeretném, hogyha szakítanánk, vagy ne haragudj, azt hiszem, én nem tudom folytatni tovább, akkor a másik embernek van lehetősége arra, hogy megkérdezze a legkellemetlenebbet, én ezt tudom, hogy de miért. És akkor nyilván mindenki karaktere szerint válaszol, hogy ebben a legnehezebb, hogy már nem szeretlek, vagy nem úgy szeretlek, és akkor vannak a szépek, hogy nem tudom elképzelni együtt a folytatást, vagy ez a különböző módon, de meg lehet fogalmazni azt, hogy a másik tulajdonképpen úgy nem hibás a szakításért, hanem valahogy ez közösen nem megy. A ghosting ezzel szemben egy olyan szituáció, ráadásul az online térben, ahol két embernek alapvetően egy kicsit különleges kapcsolata kezdődik. Az online kapcsolat túl azon, hogy nagyon gyors, ugye indít egy-egy fotóval és 2-3 mondattal, ami ad egy olyan képet a másikról, amelynek egyébként, mint képnek, muszkva 85%-a a saját fantáziánkban alakul ki, mert meglehetősen kevés az a valós információ, amit kapunk. Tehát mindenki alkot egy fantázia alakot, hogy milyen a másik. Általában ebben a nők rosszabbul járnak, mint a férfiak, de férfiakat is szoktak gosztolni. Szóval, hogy akkor ez a mi párunk, hogyha összemeccsel, akkor elkezdenek beszélgetni. Ha elkezdenek beszélgetni, ami valójában ugye írásolvasás, akkor az történik, hogy megpróbálnak valamennyi információt kapni. Mindenki megpróbál valamit felvillantani saját magából. Ez a felvillantás, ez vagy vonzó lesz, aztán vagy nem. De az esetek többségében a vonzó tűnik általában legtöbbször a folytatásnak, nem úgy értem, hogy az illető nem vonzó, de vonzónak, hanem hogy mindenki nagyon örül. És az igazi ghosting az az, amikor 2-3 chat beszélgetés után akár, vagy egy létrejött valós randi után, pláne ha egyébként bejelölték egymást még nem csak Tinderen, hanem Facebookon, esetleg Instán, esetleg megnézték egymást TikTokon, esetleg elkezdtek beszélgetni Viberen vagy WhatsAppon, akkor mondjuk, hogyha az illető eltűnik, felszívódik, akkor akár nő, legtöbbször az áldozat, akár férfi, egyszer csak ott áll egy olyan helyzetben, hogy fogalma sincs, hogy mi történt, de a másikat, mintha elrabolták volna. És hát nagyon nehéz helyzet az, amikor egyszerre valaki 7 felületen tűnik el, mint amikor régen egy felületen tűnt el a valóságban. De ez az eltűnés, ennek két igazán nagyon bántó lélektani vonása van. Az egyik az, hogy magyarázat nélküli, a másik pedig, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy kezdjünk valamit a helyzettel. Mondhatnám, hogy mindkét utóbbi dolog, az ugye nélkülözi az empátiát, szerintem ezt könnyű belátni, hogy a ghosting az tulajdonképpen egy olyan művelet, ami aztán végképp egy olyan narcisztikus kategóriába tartozik, ahol a másik léte, embersége, emberi mi volt a személyisége, az ugye nem számít. Nem számít, hogy ő most sír 2 napot, mert fogalma sincs, hogy mi van. Nem számít, hogy szorong 3 hetet, mert nem tudja elképzelni, hogy személyiségének mely tulajdonsága vezethetett ide, és vajon mi lehet az.
Nem beszélve arról, hogy hogyan áll valaki ennyi kudarc után, mondjuk sok ilyen alkalom után talpra, és hogy lesz valós kapcsolata, mert ugye nyilván sokáig egyedül.
Látok ilyen helyzeteket, és a kollégáim is sok ilyen helyzetet látnak, amikor több év óta párkapcsolati helyzetek nélkül él valaki, viszont aktívan van fenn ezeken az applikációkon, és igen, minden negatív helyzet az egy újabb nehezék, ami lehúzza őt abba a passzivitásba, ahol már el se tudja képzelni, hogy ő kellhet valakinek. Pedig ez a fajta érzelmi működés, ez nem róla szól. Tehát az a mondhatnám, most majdnem azt mondtam, hogy az a tragikus ebben, hogy az egyébként sem túl magas önértékeléssel rendelkező, nem túl pozitív, énképű emberek még több pofont beszerezve ezeken az applikációkon végképpen magukra húzzák a problémát, hogy látszik, hogy nem kellek senkinek, holott mondjuk, és ezt rengetegszer elmondom, mondjuk abban a térben nincs is ott senki olyan, aki neki igazán kéne, nem ő azoknak, hanem neki valaki onnan, és hogy mégiscsak el kéne képzelni, hogy valahogy a realitásban is lehet ismerkedni. Ezt ugye egy 40 pluszos embernek könnyebben lehet mondani mondjuk a rendelőben, én nem vagyok egy tanácsadó, pszichoanalitikus vagyok, tehát nem szoktam konkrétan azt mondani, hogy ezt vagy azt kéne csinálni, de azt azért néha szoktam jelezni, hogy hogy ha az ember egy kicsit bővíti az életterét a munkahelyem, lakásom és kedvenc boltom közötti háromszögnél, tehát hogy eljár máshova a programokra, akkor talán van lehetőség arra, hogy szembe jöjjön valaki.
Tari Anna Mária pszichológussal beszélgettünk Hol a boldogság mostanában AI, Deepfake, TikTok valóság című könyvéről. A kötet a Centrál Kiadó Minden, ami pszichológia sorozatában jelent meg.
Olá Andrea beszélgetését hallották, ezzel egyben már a véget ért a hétvégi menetrend szombati adása. Holnap délelőtt is itt leszek, és mutatok önöknek néhány izgalmas beszélgetést. A reggeli monitor legjobb beszélgetései egészség és fenntarthatóság a főszerepben. Addig is búcsúzik a műsorvezető Somodi Eve.